Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Repül a szám, búzul a láb, fut a fakó, sír a kató. A szeretője megy esküvőre, lekenyerezte a bíró. Repül a szám, búzul a láb, fut a fakó, sír a kató. A szeretője megy esküvőre, lekenyerezte a bírót. Lányok, lányok, ha volna eszetek, hely nem fájna, annyi a szívetek. Miért ne volna csalóka a legény, mikor a lány oly könnyen lépne még. Lányok, lányok, ha volna eszetek, hely nem fájna, annyi a szívetek. Miért ne volna csalóka a legény, mikor a lány oly könnyen lépne még. Hely nem fájna, annyi a szívetek. Miért nem volna csalóka a legény, mikor a lány oly könnyen lépne még. Lányok, lányok, ha volna eszetek, hely nem fájna, annyi a szívetek. Miért nem volna csalóka a legény, mikor a lány oly könnyen lépne még.
Kertbarátok.
December 15-16-án szerdán délben a Kertbarátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban. Sármási Bocskai János vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunkat támogatja a Csíkmadarasi Garden projekt. Ma a zöldség és gyümölcs növények, valamint a termesztett dísznövények növényvédelméről beszélgetünk, ha idejük engedi, tartsanak velünk.
Műsorunkat a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Itt van körünkben dr. Bálint János, marosvásárhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapientia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Már mostantól hívhatnak a 0265 22 2022-es telefonszámon, vagy SMS-ben is elküldhetik kérdésüket a 0740 27 41 65-ös SMS számra. Mérnök úr, a pincékben tárolt zöldségekkel mi a teendő most december vége fele?
A zöldség és akár a gyümölcs növények tárolásánál is az egyik legfontosabb ugye a betakarítás, tehát hogy milyen körülmények között volt betakarítva. Például a hagyma esetében, hogyha nagyon nedves volt a talaj, miközben betakarítottuk, akkor nyilvánvalóan, hogy a gombás fertőzések, baktériumos fertőzések a későbbiekben sokkal nagyobb gondot jelenthetnek. Ha túl száraz volt a talaj, akkor pontosan ez a kőkemény talaj okozta sérülések miatt ezek a nyílt sebek ugyancsak megint a kórokozók fertőzésének jelentenek előnyt. Így hát a tárolást, mármint a konkrét tárolást, az egyik legfontosabban befolyásoló tényező az a betakarításnak a minősége. Megfelelő gyökérzöldségeknél megfelelő talajállapotot kell, a gyümölcsnövényeknél attól függően, hogy ugye téli vagy nem téli az alma, megfelelő érettségi állapotot kell megválasztani, és hogyha ezek az állapotok megvannak, akkor nyilvánvalóan, hogy fajra és akár fajtára megfelelő tárolási módot kell kiválasztani. Hagyma esetében például, hogyha már zöldség volt a kérdés, akkor ugye nem véletlenül alakult ki ez a koszorúba fonás, mert így nagyon jól meg tud száradni, járja a levegő, és így sokkal kevésbé alakul ki például a hagyma aspergillusos, vagy botritiszes, vagy egyéb más tároláskor fellépő betegsége.
Én láttam sok helyen, hogy ilyen szőtes zsákba, vagy ez a hálózsák, vagy nem tudom, hogy lehet mondani, az a nagy lyukú zsákba tárolják a hagymát, ez maradhat így egymáson, nem rontja egyik a másikat?
Hát, hogyha megfelelően szellős, a hőmérséklet is nem túl magas, nem túl alacsony, akkor szerintem ez egy megfelelő tárolási mód lehet. Nyilvánvalóan, hogy nagyobb mennyiségek tárolására profi tárolás kell, de otthon, pincében, kis mennyiségben, hogyha figyelünk arra, hogy ne ugorjon meg nagyon a páratartalom, a hőmérséklet is ne ingadozzon, akkor szellős helyen legyen például a hagyma, akkor ez így megoldható. Nyilvánvalóan, hogy üzemi tároláskor, igen, üzemi körülmények között, még akár adott esetben növényvédőszerek segítségét is igénylik. Ezt amennyiben nem szükséges, ezt mi kerüljük el. Még diákkoromban gondolkoztam, hogy melyik az a növény, amelyiket mondjuk, ha bemegyek egy üzletbe, megvásárolom, és biztosan a legkevesebb szermaradékot kapok benne. És akkor így gondolkoztam, és arra jöttem rá, hogy talán lehet a sárgarépa, ugye a murok. Mert a rovarölőszerek, amivel permetezik, az a növényben felfele szállítódik, tehát ugye a gyökérben nem megy le. A gombaölőszerek, amivel permetezik, ha permetezik, szintén felfele szállítódik, és olyan gyomírtószerrel, amelyik lefele megy, nem permetezik, mert akkor a sárgarépát is elpusztítanák. És ebben a tudatban voltam körülbelül, bevallom, tehát így kicsit így szégyenkezve is, mint szakember egy rövid ideig, és aztán eszembe jutott, hogy hoppá, hát a sárgarépát betakarítják úgy a talajról, amennyiben nem volt valamilyen talajfertőtlenítő, hogy nincsen benne növényvédőszer, viszont tárolás előtt viszont már beáztatják iprodiumba, hogy később a szklerotínia vagy egyéb tárolási betegségek ne jelentkezzenek rajta, úgyhogy nagyon nehéz azért a bevásárlóközpontokba olyan zöldség és gyümölcs növényeket venni, amiben valamilyen szermaradék ne lenne. Nyilvánvalóan, hogy ez itt mindenkiből feltételezzük a pozitívot, tehát hogy ezek nem haladják meg az egészségre káros értéket.
Gondolom, hogy ugyanez érvényes a cellerre meg a petrezselyemre is. Akkor már a kérdésemre válaszolt, hogy miért tud olyan szép lenni az a zöldség még január-februárban is, vagy márciusban is.
Nem kimondottan a növényvédőszereknek köszönhető, tehát például a celler sokkal kevésbé hajlamos a tárolási betegségekre, mint például a sárgarépa. Úgyhogy egy nagyon jó megfelelő tárolás mellett simán lehetséges az, hogy sőt, bőven, hogy olyan szép lesz a növény, viszont az már egy kicsit lehet, ha gyanús kellene legyen, hogyha mondjuk 1-2-3 hétig egy zárt műanyag zacskóban ott a sárgarépa és semmiféle gombás betegsége nincsen. Hát a fonnyadás az ugye az elsősorban páratartalom kérdése, de hogy nincsenek rajta gombás betegségek, az akár egy ilyen szempontból gyanúra adhat okot, de mondom, tehát profi tárolási körülmények között megoldható, hogy akár a télen is ilyen szép legyen akár a gyümölcs, akár a zöldség.
Igen, de én kíváncsi lennék, hogy ilyen kisgazdaságokban vagy háztájnál ki szabályozza a hőmérsékletet, a páratartalmat, mert ezt nem szabályozzák. Régebben például a gyökérzöldségeket agyagba, homokba tárolták, és mit tudom, tavaszig kibírta. Ez mennyire jó ötlet, ez az agyagos, homokos megoldás, mert itt nem támadhatja esetleg betegség?
Tehát ugye néhány gyökérzöldséget szoktak akár vermeléssel is tárolni. Ezek hosszú évtizedek, évszázadok alatt kialakult jó hagyományos módszerek. Amennyiben itt is betartjuk a protokollt, tehát mondjuk nem teszünk hozzá komposztot vagy trágyát, ami akár ugye felmelegítheti, és megfelelően kialakítjuk ezeket a tárolási helyeket, akkor szerintem egy nagyon jó tárolási megoldás, és a hőmérsékletet és a páratartalmat azt végül is azzal szabályoztuk, ahogy épült a ház. Ugye ezek a tapasztott házaknak a pincéje, gyakorlatilag mindig volt egy szellőzés, az egy jó standard hőmérsékleti, tehát nagyon jó körülményeket biztosított. Nyilvánvalóan az újabb építésű házak hol szigetelés, már akár az alap szigetelve van, ott a szellőzés nincs megoldva, nem is olyan alkalmasak ezek a helységek, hogyha természetesen nincs benne egy légkondicionáló a termékek tárolására.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Bálint János, marosvásárhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Ma a zöldség és gyümölcsnövények, valamint a termesztett dísznövények növényvédelméről beszélgetünk. Ha kérdésük van a témával kapcsolatban, a 0265 22 20 22-es telefonszámon, vagy a 0740 27 41 65-ös SMS számon feltehetik. Mérnök úr, mennyire okos dolog a zöldséget a gyümölcsel egy légtérben tárolni?
Néhány gyümölcs érésekor etilént termel, ez egy ilyen növényi hormon, amelyik az érést gyorsítja. Ezért szükséges az, hogy ez a levegő járjon, tehát a képződött etilén azt valahogy szellőztessük ki, mert akkor ez egy gyorsabb érést eredményez. Így hát amelyek ilyen utóérő gyümölcsök, azokat, vagy akár mondjuk zöldségek, de hát nyilvánvalóan a paradicsomot, az ami például utóérő, azt nem nagyon szoktuk így tárolni. Tehát ezekre oda kell figyelni, hogy amelyek utóérők, és adott esetben etilén termelődik így az utóérés sorat, ezt az etilént valahogy szellőztessük ki. Hát a megfelelő zöldség és gyümölcsnövényeket, azokat a szokásoknak megfelelően ugye külön kell tárolni, vagy akár lehet együtt is.
Nem is olyan régen az egyik ismerős megkérdezte, hogy például a fehérhagymát a vöröshagymával, meg a fokhagymával lehet-e egy helyen tárolni? Elméletileg lehet, de gyakorlatban ez megoldható-e?
Én így kimondottan nem tudok olyan paramétert, ami miatt mondjuk ne lehetne együtt tárolni, gyakorlatban pedig egyértelműen a kivitelezhetősége, vagy a kivitelezhetőség fogja elmondani a helység, hogy melyikre, melyik tárolási módszert választjuk, tehát ez szerintem nem jelenthet problémát.
A bioterméket lehet könnyebben tárolni, vagy amelyik ilyen hagyományos módszer esetleg növényvédőszerrel kezelt volt, melyik áll el inkább?
Szerintem nem az befolyásolja, hogy milyen növényvédelmi kezelést kapott, hanem hogy milyen egészségi állapotban volt az illető növény. Hogyha egy olyan biológiai tehát hogy egy olyan biotermesztést létesítünk meg, ahol a növényeink, úgy a gyümölcs, akár zöldségnövényeink megfelelő egészségi állapotban vannak, és azt szüreteljük, vagy akár egy hagyományos, tehát növényvédőszeres permetezésben létesített ültetvényből, ahol szintén egészséges, szerintem olyan nagy különbséget nem lehetne tenni a kettő között.
Óra 20 perc a pontos idő, a Kertbarátok műsorunkat hallgatják a Marosvásárhelyi Rádióban. Stúdió vendégünk dr. Bálint János, marosvásárhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Ma a zöldség és gyümölcsnövények, valamint a termesztett dísznövények növényvédelméről beszélgetünk. Ha a hallgatóinak kérdése van a témával kapcsolatban, a 0265 22 20 22-es telefonszámot hívja, vagy SMS-t is küldhet a 0740 27 41 65-ös SMS számra. Szóba kerültek, mérnök úr, a biotermékek. Pontosan mit értünk mi biotermékek alatt? Mert egyszer azt halljuk, hogy biotermék, aztán ökotermék, meg ez a kettő egy és ugyanaz, vagy a kettő az két tál tészta?
Tehát a biológiai, tehát a biotermékeknek a termesztését Romániában gyakorlatilag úgy nevezzük, hogy ökológiai termesztés, tehát ez az elfogadott szakszó, úgyhogy ha nálunk hivatalosan valami ökotermék, az pont ugyanazzal felel meg, mint hogyha Magyarországon mondjuk egy bioalma vagy egy biotermék lenne, úgyhogy csak ez a fogalmi kérdés van a kettő között. Most az, hogy lehet egy termék bio vagy ökotermék, azt a törvény szabályozza. Romániában is van erre egy törvény. attól kezdődően, hogy a terület kiválasztása, a területnek a múltja, tehát hogy milyen termesztés folyt, milyen tápanyagutánpótlás, műtrágyázás volt, ettől kezdve egészen addig, hogy miután a termesztés elindul, akár egyéves vagy a telepítés, a növényvédőszerek felhasználhatóságát és a tápanyagutánpótlás felhasználhatóságát mind a törvény szabályozza.
Innen folytatjuk, de a hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Kántor Mária vagyok Grassóban, és azt szeretném megkérdezni, hogy jó-e a méz, por a fák köré? Mert az én vejem azt mondta, hogy legalább 3 zsák méz, port a gyümölcsfák köré, ami fel van ásva. Uh-huh. És azt mondta, hogy ez nagyon jó. És én azt gondoltam, hogy én megkérdezem a mérnök urat, hogy ez jó vagy nem jó.
Tehát, hogy megértsem a kérdést, a mézport a fák alá a felásott területre szórnák ki?
Igen.
Tehát a mézpor elsődlegesen ugye talajszerkezet javító, és a pH-ját, a talaj pH-ját növeli, tehát egy picit lugosítja a talajt. Nyilvánvalóan, tehát kellene ismerni, hogy az a talaj milyen paraméterekkel, tehát milyen tulajdonságokkal rendelkezik, és az alapján lehetne meghatározni, hogy milyen mennyiségű méz utánpótlás szükséges akár. Egy szerves trágya biztos, hogy többet használna, mert ugyanaz a szerves anyagot, tehát a humuszt, hosszabb távon a humusz tartalmat növelnénk meg. 3 zsák, az nem tudom mekkora területre, tehát ezek...
Szóval van körülbelül, de nem nagy fák, hanem ilyen kisebb csemeték, és meg volt trágyázva a tavaly az egész fa, és most jött ezzel, hogy azt mondta valaki, hogy nagyon jó fog lenni, hogy hincsen legalább 2 zsákot, nem nagy-nagy mennyiséget.
Uh-huh. Hát a 2 zsák az elég nagy mennyiség szerintem néhány fára. Lehet szórni egy keveset, tehát lehet szórni, de én mondom, tehát anélkül, hogy tudnám, hogy milyen talaj van önöknél, nem tudom megmondani biztos, hogy szüksége vagy nem szükséges, de nem kimondottan szükségszerű mézporral beszórni a talajt. Sőt, talán, hogyha ha valami nem indokolja, akkor inkább ne is szórjuk be.
Nem indokolja semmi, mert most már úgy spriccolom, én hallgatom a Vásárhelyi Rádiót, és alma is termet, vannak fák, amelyikek még nem termettek semmit, mert fiatalok, és van, amelyik terem is. Körülbelül van 20 fa. Uh-huh. Körülbelül,
igen. Ha nem indokolt, szerintem akkor fölöslegesen ne szórják.
Akkor nincs semmi értelme.
Mondom, az az értelme, hogy növeli a talaj pH-ját, igen. És hosszabb távon, hogyha mondjuk nagyon alacsony a pH, bizonyos tápanyagoknak a felvételét ez elősegítheti, de hogyha amúgy nem jelentkezik semmilyen probléma, akkor csak úgy nem javasolnám, hogy kiszórni.
Köszönjük szépen, viszonthallásra, újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok! Hallgatjuk a kérdését.
Köszönjük.
Azt akarom kérdezni, hogy Deilire bejó szoktam hozni a fuchsiát. Meg szokja látni a kicsi fehér pillangó forma.
Igen.
Mivel lehet védekezni?
Az nagy valószínűséggel az üvegházi mólytetű. Ugye a zárt helységben nem nagyon ajánlatos permetezni, ezért mondjuk egy teraszra, miközben permetezi, ki lehet vinni és utána behozni, hogy azért ne fagyjon meg a fuchsia, és a hát hatóanyagot tudok mondani, ha letetszik jegyezni egy növényvédőszer üzletbe, biztos fogják tudni, a flonikamid hatóanyaggal kellene.
Hogy tetszett mondani?
FLONIKAMID. Flonikamid.
Igen, köszönöm.
Nagyon szívesen, hogyha csak egy pillanat, tehát ezzel tessék bepermetezni, és hogyha mondjuk hosszabb távon tényleg nagy gondja van vele, akkor a tiametokszam hatóanyaggal beöntözni a talajt. Ti, mint Tamás. Tia, metokszam.
Igen, köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, viszont hallásra. Ferenc kérdezi SMS-be, hogy a tyúktrágya használható-e a kertben?
Egy érett trágya természetesen használható.
Bármi a zöldséges kertben is?
Hát, hogyha nem visszük ezt is túlzásban, akkor felhasználható nyilvánvalóan.
Beszéltünk a biotermékekről. A biotermékeknél megengedette valamilyen növényvédőszer használata?
Olyan termesztést, amelyben egyáltalán nem használunk fel növényvédőszereket, elég nehéz elképzelni. Tehát a biotermesztésben is nyilvánvalóan használunk készítményeket, főleg az alapkészítményeket, itt például a gombák ellen a rész készítményeket, meg a kén készítményeket, rovarok ellen pedig különböző növényi kivonatokat, vagy akár sugárgombákból kivont hatvanyagokat használhatunk. Növényvédelmi törvény erre vonatkozó részében van egy hatóanyag lista, hogy melyeket használhatjuk. Egy olyan kikötés van például, hogy hektáronként egy maximális dózis, tehát például a részkészítményekből, tiszta hatóanyagból 6 kg per hektár, amit kijuttathatunk. Tehát a biológiai ökotermesztésben is használnak növényvédelmet. Még ami megkülönbözteti a bionövény, tehát a biotermékeket mondjuk az átlagos termékektől, hogy a tápanyag utánpótlás sem történhet műtrágyával, tehát valamilyen természetes anyagból kivont trágyával kell ez történjen, de ez lehet akár oldható trágya is, tehát csepetet öntöző rendszerrel is ki lehet ezt juttatni, de természetes forrásból kell történjen. Na még egy nagyon fontos dolog, amit nagyon sokan összetévesztenek, hogy újabban a zöldségnövényeket növényházakban bizonyos termesztőközegben termesztik, ilyen például a kókuszrost vagy a közeggyepot. Na most, hogyha például egy ilyen paprikát termesztünk, és ennek bio tápanyagot adunk, és biológiai növényvédelemben részesítjük, úgyse lehet bio a termék, de nem azért, mert a paprika önmagában valamilyen káros anyagot tartalmaz, hanem ez a kókusz rost vagy közeg gyapot, miután a termesztés befejeződött, akkor ezt ugye kikerül a környezetbe, és ennek nagyon sok esetben nincsen megoldva a lebontás, elszállítása, és gyakorlatilag a megsemmisítése. Tehát maga a termék az bio, de a termesztés során használunk olyan anyagokat, ami ugye nem bio, tehát ez sokszor téves lehet, ugyanis előfordulhat az, persze most egy picit szélsőséges esetet mondok, hogy egy nem bio zöldségben kevesebb növényvédőszer van, mint akár például egy bio zöldségben. Mondom, ez egy szélsőséges dolog, de akár ez is előfordulhat.
Zoltántól kaptuk az SMS-t, hogy mi az oka, hogy mielőtt megérne a megy, fekete foltok keletkeznek rajta megynél.
Uh-huh. Hát a megy, gondolom a termésen jelentkeznek a fekete foltok. A megynek többféle betegsége van. Ugye itt van a monilinia laxa, viszont az hát eleinte tényleg egy kis fekete folttal indul, de aztán utána egy ilyen szürkés exosztróma, tehát ilyen szürkés gomba telep lesz a megyen. Lehetséges, hogy a monilinia laxának a kezdeti tüneteit látta, még a nyár elején. Hogy ennél pontosabb diagnózist adjunk, ahhoz kellene lássuk ezt konkrétan, ezt a foltot.
Hogy ne alakuljon ki, mivel védekezzen, vagy hogyan oldja meg.
A monilinia laxa a megynek egy nagyon-nagyon fontos betegsége, néhány fajta szuper érzékeny rá, tehát ennél a gyümölcsnél szokták azt mondani, hogy a megyet elvitte a köd, mert a magas páratartalom miatt a virágokban a bibe szekréciója hosszabb ideig aktív, nedves, és akkor ide érkeznek meg ezek a gombaspórák, innen csiráznak be a virágba, és akár a teljes fát is előbb-utóbb tönkre tehetik. Tehát akár tehát virágzás elején, akár hogyha olyan az idő és fogékony a fajta, teljes virágzáskor és a virágzás végén is megelőzően kell védekezni. Itt például egy hatóanyagot a miklobutanit tudnék mondani, de hát hogyha egy ilyen konkrét kérdés van, akkor ezt mindenféle szempontból egy komolyabb növényvédelmi probléma, ezt erről többet kell beszélni.
Mint azt mondják, ez se szép, az se szép, olyan vagyok, mint a csillagosék, olyan vagyok, mint a csillagosék, a két orcámon kivérít a szerelem a sötétben. Thank you.
Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Fél egy után 2 perccel hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot!
Hallgatjuk a kérdését. Igen, hallgatjuk a kérdését.
Na, Csoma Sándor vagyok, Bajból ismerjük egymást.
Üdvözlöm!
Szeretnék a tanár úrtól valamit megkérdezni, 2 kérdésem.
Tessék feltenni, hallgatja a tanár úr.
Azt szeretném megtudni, hogy itt nálunk az ötséges kertben ez a házas csiga nagyon elszaporodott, hatalmas csiga íme az jövőt, hogy nem tudjuk összegyűjteni, legyőzni azt, hogy a tavaszra vajon mit lehetne, hogy lehetne csinálni, hogy valamennyire megszabaduljunk tőle, hogy...
Igen, az idei az nem csak önöknél, nagyon sok helyen úgynevezett csigás év volt. Hát reménykedünk egy jó kemény télben, de hát ez ugye mindenkinek nem egy jó hír, de növényvédős szempontból egy becsületes tél az gyakorlatilag mindig szükséges, hanem következő évben nagyon sok gond van.
Igen.
De metaldehid hatóanyagot kell kiszórni a talajra, és akkor ez elég hatékony a csigák ellen.
Ezt a granulátot?
Igen.
Metaldehid. Azért már próbálkoztam így körbe, de...
De vajon mivel próbálkoztak?
Annyi volt.
Mivel próbálkoztak? Mivel próbálkoztak konkrétan?
Igen.
De... Tessék mondani, kérdés.
Van úgy, hogy azt mindent tesznek meg. Egy másik kérdésem az, vannak valami barackfáim, és most mikor fiatalok, úgy, hogy a 30 évesek, mikor ültettem, akkor is ilyen ortrágyát tettem még a földön felül, ugye a tetejre. Én nem tudom, attól levő a talajgazdag tápanyagba. Ebben az évben is óriási volt a hajtás, az új hajtásoknak a növése, úgyhogy a vételt más felett is meghaladtak. A zöldmesztést csináltam, és újra megint kihajtott óriási nagyokat.
Igen, na most milyen barackok? Őszi vagy kajszi?
Kajszi.
Nagyon jól csinálta az ölmetszés, és a kajszinak van egy betegsége, az a neve, hogy guttaütés, a Pseudomonas szirringé, Patovirtás szirringé. A lényeg az, hogy a kajszit a mi vidékünkön, de nem csak a mi vidékünkön, novembertől márciusig nem ajánlott metszeni, mert ilyenkor fertőzés a baktérium, és az általában az ágakban fejti ki hatását, és egyik pillanatra a másikra elpusztulnak ezek a kajszifák, úgyhogy hogyha idáig elkerülte ezt a betegséget, akkor valamit jól csinál, ezentúl is így csinálja és kerülje el.
Gyönyörű szépek voltak a hajtások, de a gyáron vissza kellett metszem, és megkötözdem, már viharban nyomta le, mondott, olyan
igen,
hosszak voltak.
Igen, tehát a metszésnél, hogyha az a panasz, hogy túlságosan is nagy a hajtás növekedés, akkor ne visszametszést csinálj, tehát ne azt csinálj, hogy egy vesszőt mondjuk félbevág, néhány szemet rügyet hagyva, hanem ritkító metszést alkalmazzon. Tehát, hogy egy vesszőt többől távolít el, mert a visszavágás, hogyha mondjuk megrövidítjük, akkor az vegetatív, tehát a hajtás növekedésre képzi a növényt, és hogyha főleg van tápanyag is a talajban, akkor aztán erre válaszol is szépen. Tehát gyakorlatilag a növények gyönyörűen reagálnak a beavatkozásra.
Mert úgy nézem, hogy abból a termi algok, amik már kivannak alakulva, abból lesz ritkítani kell, mert túl dús, olyan dús, hogy...
Nyugodtan, tehát a fát azt nyugodtan lehet metszeni.
Na még köszönöm, egy kérdés.
De hamar ne várakozik egy hallgató, tessék mondani röviden.
Diófával kapcsolatban az, hogy a kérget bevágni egy kicsit, hogy nem tudom, a nednek a visszafolyását akadályozni, ezt a termelést fokozza-e vagy?
Szerintem nem.
Nem.
Köszönjük szépen, viszont hallásra, újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Éva vagyok. Azt szeretném megkérdezni a tanár úrtól, hogy itthon a kérde, a hagymám nem lesz nagy, tehát hiába próbálkozom homokos földdel is, tehát itt nálunk azt kell tudni, hogy ilyen tömött fekete föld van, de fel van lazítva a föld, bármivel próbálkozom, sehogy se lesz nagy a hagyma, majdnem akkorák, mint ahogy elültetem, mit tudnék azzal csinálni. Még van egy olyan kérdésem, hogy mikor a szilva kezd lilulni, mintha olyan varacskos lenne, és mi hull le? Az mitől van? Meghallgatom a rádióba. Köszönjük szépen,
viszonthallásra.
Az első kérdésre a válasz, meg kellene nézni, hogy a talajnak milyen a hát végülis a tápanyagtartalma, az mondjuk kevésbé függ ettől, de hogy milyen a pH-ja, a kémhatása. és végül is, hogy nem van valamilyen, de én itt nem gyanakszok mondjuk kórokozókra, tehát egy fertőzött talajra, mert itt nem az a probléma, hogy mondjuk elrothad, elpusztul a hagyma, hanem hogy nem nő meg, úgyhogy itt a kémhatás, mondjuk a fekete talaj az lehet adott esetben nagyon savanyú is, vannak olyan talajok, tehát minden esetre egy talajvizsgálatot kellene elvégeztetni, igen, és akkor ez alapján lehetne pontosabbat mondani, de hogyha ha ez mondjuk túl nagy dolog, akkor használjuk azt a jó bevált módszert, hogy egy olyan helyre tesszük hagymát, ahol megnő. Tehát sokszor nem érdemes a főleg ilyen kis mennyiségekben a természettel ennyire számigálni, kibabrálni, hanem egyszerűen tegyük oda a hagymát, ahol jól érzi magát. Az első kérdésre válasz. A másodikra a szilva esetében, hogyha valamilyen sérülés éri a szilvát, nagyon hamar átvált erre a lilás színre, tehát úgynevezett kényszer érik. A szilva, ez a rücskösség, ez lehet az a mézga folyás, amit általában a csonthéjasok mindig termelnek, hogyha megsérülnek. Gondolom erről van szó, hogyha nem erről van szó, akkor akár lehet egy ilyen ürülék is. Itt, hogyha most már mink a szilva körülbelül olyan érés előtti fázisban van, akkor nagy valószínűséggel a szilvamój, vagy a keleti gyümölcsmújnak a lárvája rák bent a szilvában, emiatt kényszerítik a szilva, plusz a sérülés helyén egy ilyen kis mézgafolyás lesz. Hát ezt a rajzáskor a szilva moly, a keleti gyümölcsmoly ellen rovarölőszeres kezeléssel lehet megoldani. Itt például, tehát nagyon sokféle növényvédőszert lehet alkalmazni, talán nem is fontos itt most, hogy szereket mondjak, de nagyon sokat tudnék sorolni. El kell menni egy olyan szakemberhez, aki ebbe konkrétan tanácsot tud adni, hogy mikor, hogyan kell lesz védekezni, ezt így rádióban akár, lehet ez is a téma, de akkor ezt bővebben ki kell beszéljük. Tehát ez nem úgy működik egyszerűen, hogy mondjuk május 25-én kell egyet permetezni, tehát nyilvánvalóan, hogy a rovarnak a rajzása is függ az évjárattól, meg nagyon sok mindentől. Tehát a kérdésre a válasz, a szilva moly, keleti gyümölcs moly ellen kell megoldani a védelmet.
Fél egy után 9 perccel újra hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A mérnök úrtól szeretnék kérdezni valamit, és pedig len az, hogy a dió, ami előtt megérne teljesen, illetve burok hasadáskor, repedéskor, feketedik meg, sül rá a dió héra, az a zöld burok. Mivel lehet védekezni ellene, és egyáltalán van-e valami szer, amivel meg lehetne ezt? A termésnek körülbelül 30%-a, 40%-a elvész ilyen esetben.
Tökéletes a leírás, már a meghatározási szakirodalom is ezt írja, hogy körülbelül 30-40%-a kieshet, de nem csak egy-két fán, hanem akár nagy diültetvényeken is. Ez a dioxantomonászos betegsége, Xantomonas arboricola patoretas juglandis, egy baktériumos betegség, tavasszal egy rezes lemosó permetezés, és gyakorlatilag 2007-ben kivonták a kazugamicin hatóanyagú szert, végül is ezt mondhatom, mert most már nincsen kereskedelemben. Ez volt egy másik baktériumülő szer, amelyik hatott a Xantomonas ellen. Sajnos akkor azért vonták ki, és úgy vonták ki, hogy majd érkezik egy következő, azóta sincs. Még a foszetil alumínium baktériumülő, de az a Xantomonas ellen kevésbé hatékony. Egy 2014-es amerikai kutatásban leírták, hogy a mankocep hatóanyag az fokozza a réznek és akár a kazugamicinnak is, tehát akkor egy mankocebb, rezes, tehát a lemosópermetezés az maradjon csak a réz, és a későbbiekben egy 2-3 mankocebb, ugyancsak rezes védekezés kell beiktatni, és akkor így, hogyha nem túl csapadékos az év, akkor lehet mérsékelni a kártételt. Tehát ez a betegség, ez soha nem fogja a diófát kipusztítani, tehát nem egy olyan betegség, mint például a kajszinál a guttaütés, viszont évről évre, úgy, ahogy mondja, a termés 30-40%-át is tönkreteti. A hatékony az lenne, hogyha a rezet lehetne váltani ezzel a kazugamicinnal, reméljük, hogy előbb-utóbb nálunk is, mint Magyarországon újra eseti engedéllyel forgalomba hozzák.
Yeah.
Kert barátok műsorunkat hallgatják a Marosvásárhelyi Rádióban. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatnak bennünket. Hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Gábor vagyok, Székelyudvarhelyről. Azt kérdezném meg a tanár urat, hogy a vakondok óriási nagy kárt csinál a veteményesbe. Lehet-e védekezni valamit ellene? Köszönöm, a rádióban meghallgatom. Igen.
Köszönjük, viszont hallásra.
Szokták ugye javasolni ezeket az ultrahangos vakondriasztókat, nem működnek. Hát a füstpatron az, ami, hogyha feltérképezzük a járatait, és akkor füstpatront helyezünk be, ez az, amelyik... Persze meg kell nézni, hogy aktív járatok legyenek, tehát ezt úgy szoktuk, hogy betömjük a lyukakat, ha újra kiássa, akkor ez egy aktív lyuk, és akkor oda helyezni ezeket a füstpatronokat. Elég nehéz a vakondok ellen megoldani a védelmet.
Újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Enikő vagyok, Csíkszeredából. Azt szeretném megkérdezni a tanár úrtól, hogy mit tegyek a virágaimmal, itt konkrétan a hölgyliliomról, amarilisről beszélek, meg a pármai ibolyákról. Tudnélik, olyan pici, vattaszerű, ragacsos csomók keletkeznek a leveleken, és én már annyi mindenfélével öntözgettem, amit csak kaptam az üzletben mindennel.
Nem tetszik tudni, hogy miket kapott az üzletből?
Tessék, nem értem.
Nem tetszik tudni, hogy miket kapott az üzletből?
A floraszept, meg ilyesmik.
Hát a floraszept az azt hiszem, hogy az egy tápanyag utánpótlásért felelős.
Egy pillanat. Hát itt most nem tudom
megkeresni. Jó, tehát akkor csak azt akartam kérdezni, hogy kapott-e valami olyasmit, ami esetleg ellen hatékony. Ezek gyapjas pajstetvek, vándor pajstetveknek hívják másképpen.
Igen, hallgatom.
Tiametoxam hatóanyaggal.
Tiametoxam
hatóanyaggal. Picit kivinni, hogy ne a lakásban permetezni, tehát egy szabad térre. Nyilvánvalóan, hogy egyszer letisztogatni ügyesen, amennyire lehet. A lárvák olyan picikik, hogy azt nem tudja majd lepucolni. Ezzel a készítménnyel lepermetezni, és a permet levet a következő öntözések alatt, ami 2-3-4-5 öntözés, így kb. 2 hetig fel lehet használni, beöntözni a talajba, tehát ezzel öntözzük be.
Az arra is képes volt, ami a talajt kicseréltem, alattuk, és úgy sem használtuk.
A helyzet az, hogy ezek a lárvák ott a levél fonákon, a levél ott, tehát ilyen nagyon pici apró, tehát azért mondom, hogy az első kezeléssel, csak nagy valószínűséggel, amit kézzel nem tudott leszedni, azokra fog hatékony lenni, tehát újabb és újabb kezelés kell, hogy azokat az egész pici, és azért kell beöntözni, hogy a növény felszívja majd ezt a növényvédőszert, és ezek a kicsi lárvák, ahogy fogják szívogatni, úgy fognak elpusztulni.
Nagyon szépen
köszönjük szépen, viszont hallásra. Nagyon sok az SMS-ünk, mérnök úr, rövid válaszokat kérek. Tündétől kaptuk, hogy a korall virágom lisztharmatos lett, mivel kezeljem.
Ha nem olyan nagyon-nagyon súlyos a fertőzés, többször hallottam én is, hogy a tejjel való kezelés valamilyen szinten hat a lisztharmatra, nem volt alkalom, hogy ezt kipróbáljam, de annyi helyről hallottam, hogy akár meg lehet próbálni, de nem tudok véleményt mondani, hogy ez hat vagy nem
édes
hat.
Tej.
Igen. Viszont miklobutanil hatóanyag, vagy azoxisztrobin hatóanyaggal ezeket, hogyha használjuk, akkor jó lesz a lisztharmat ellen.
Enikő kérdezi, hogyan tároljuk a fokhagymát, hogy ne üresedjen meg?
Gondolom, a nagyon alacsony páratartalom miatt üresedhetett meg, vagy ez egy olyan fokhagyma fajta, amelyik erre... Tehát ez a negatív tulajdonsága, meg kellene határozni, hogy a problémát, hogy mitől üregesedik meg, és akkor azt a problémát kiküszöbölni.
Csaba kérdezi, hogy a rózsatőre ősszel trágya kell-e, fölhompolva, vagy föld? Trágyát hompoljunk, vagy földet hompoljunk?
Szerintem inkább földet.
János kérdezi, gondolom Marosvásárhelyről, hogy nagyon férjes a veteményes kert talaja, megtámadja a sárgarépát, meg a krumplit is, és mi a teendő, hogy minél természetesebben védekezzen?
Hogyha ő fonálférgekről beszél, az a sárgarépa szakállasodását okozza, a fonálférgek ellen mézontó fűvet kell oda vetni, és azt bedolgozni a talajba, ez egy ilyen biológiai növényvédelem a fonálférgek ellen. Hogyha ő drótférgekről beszél, ami gyakorlatilag ugye megrágja, akkor azt rovarölőszeres talajfertőtlenítő, vagy ugarolva hagyjuk a területet, hogy a következő évben ezek a bogarak ne válasszák ezt a területet arra, hogy lerakják a tojásaikat.
Ibolyától kaptuk a következő kérdést, kiszórható-e a fahamó a kiskertben?
Igen.
Lajos kérdezi, 3 évig volt lucerna a földben, most felszántottam és jövőben zöldséget szeretnék termeszteni. A lucerna elvetése előtt a talaj meg lett trágyázva. Indokolt, hogy most újra trágyázza ez a kérdés?
A lucerna ugye köztudottan nitrogén megkötő, tehát nem tudom, a lucerna az betakarítva volt, vagy bedolgozva a talajba. Ha bedolgozva volt, akkor szerintem nem indokolja semmi a tápanyag utánpótlást. Hogyha betakarítva volt, tehát levágva volt a lucerna, akkor is nagy valószínűséggel az a talaj megfelelően tápanyagellátással rendelkezik, de ezt mindig talajmintával kell ellenőrizni, és nyilvánvalóan, hogy attól függően, hogy mi a következő növény, annak mik az igényei, és mi az elvárásunk. Tehát, hogy milyen termésmennyiséget várunk, ez tonna per hektár például, és akkor annak van egy fajlagos felhasználása, ennek alapján kell meghatározni mindig a tápanyag utánpótlást.
Árpi kérdezi, hogy a diófát kell-e oltani, ha dióból lett. Mármint gondolom, hogy diót ültetett.
Igen, tehát a dió magoncot általában, tehát hogyha azt szeretnénk, hogy ismerjük azt, hogy milyen dió lesz majd rajta, tehát például egy ismert diófajtát szeretnénk a kertünkben, akkor azt oltani kell, igen.
Sándornak van egy kérdése, hogy ha valaki tudna ajánlani neki sásliliómat, azt megköszönné. Elmondom az e-mail címünket, gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro, ha valaki tud sásliliómat, akkor itt ajánlja fel. Mérnök úr, még 1-2 percünk van. A szobákban nagyon sok a katicabogár, többen panaszkodnak, mit lehet tenni ellenük? Ez a harlekin?
Ez a harlekin katica, igen. Néhány éve már komoly problémákat jelent. Hát én amit olvastam, hogy porszívókat alakítanak át, hogy ne dugodjon el, és akkor úgy szívják össze. Egy nagyon praktikus módszert kell alkalmazni, amivel összetudjuk őket gyűjteni, és megsemmisítjük utána.
Erős Árpád e-mailben küldte a kérdését, hogy Csíkszeredában a belvárosi kertünkben van 2 darab csuklónyi vastag törzsű körtefa csemeténk, körülbelül 3 méter magas. A kisfák teremnek minden második évben egyedenként körülbelül 15-20 darab körtét, a gond a törzsükkel van, a talajszintől 40-60 cm-re a fák kérge hosszanti irányban kihasadozott, és emiatt gondolom, hogy a gyümölcsnek a fejlődése lelassult. Ezt mi okozhatja, és hogyan lehet kezelni, vagy védekezni ellene?
Mitől hasad? Kellene látni azt a hasadást, hogyha azon a hasadáson gomba telepre utaló nyomuk vannak, akkor az egy ágat fertőző gomba, van ilyen a körtének, lehet ilyen. Hogyha semmiféle kórokozót nem látunk rajta, akkor én gyanítom, hogy ez a nagyon meleg, hideg hatására gyakorlatilag egy ilyen kitágulás, összehúzódás miatt repethetett fel a kéreg. Na, erre már jó az, hogyha ugye lemeszeljük a fák törzsét, tehát itt mésszel lekenjük, ugye nagyon sok mindenért leszoktuk enni, aminek amúgy nincsen értelme, viszont arra, hogy télen, ugye amikor süti a nap egy ilyen barna felületet, akkor az nagyon felmelegedik, utána aztán nagyon lehűl, ez erre jó lehet egy ilyen meszes befestés. Ezt a két lehetőséget látom, ezt tudom így válaszolni, nyilván kellene látni, hogy milyen foltról van szó, és akkor többet lehetne mondani.
Ugyancsak Erős Árpád kérdezte, hogy tavasszal megfelelően virágzik a megyfa, de alig terem, hogyan lehet serkenteni esetleg nagyobb termésre? Mi lehet az oka?
Hát ugye az, hogy virágzik, az egy dolog, ez Csíkszeredában van, ugye? Igen. Ez mind Csíkszeredában. Ugye a megynél a késő tavaszi fagyok, ugye a virágot elég keményen bánthatják. Meg kellene tudni, hogy mi az oka annak, hogy nem virágzik. Tehát a késői fagyoké, vagy termékenyülési problémák, milyen fajtáról van szó, és akkor ez alapján lehet. Tehát mindig úgy lehet egy problémát megoldani, hogyha rájövünk konkrétan, hogy mi okozza azt.
És akkor most jön a reklám.
Boldog karácsonyi ünnepeket és szeretetben, békességben gazdag új esztendőt kíván a Csíki Sör. Az igazi.
Az ünnepi műsoraink támogatója.
A hétvégén pénteken és szombaton kerül sor Csíkszeredában a Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei agrárkamara és Csíkszereda megyei jogú város polgármesteri hivatala által szervezett karácsonyi kiállításra és vásárra. Megvásárolhatnak minden finomságot a karácsonyi és az újévi asztalra, és kézműves termékek is kaphatók. A vásár mindkét napon reggel 9 órától délután 4 óráig tart. A hagyományos karácsonyi hangulatot betlehemi játékokkal idézik fel.
A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a Marosvásárhelyi Rádió.ro címen.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorát hallgatják. A következő percekben néhány tennivaló, amire december közepén érdemes odafigyelni. A szobanövényeink nagy többsége most télen nem igényli a sok vizet. Két hetente adjunk esetleg egy kis adagot, de a leveleiket a portól töröljük le, mert a légzőnyílásokat elzárhatja a por. Ha sörrel töröljük le a leveleket, szép fényesek lesznek. A kis melegházakban az örökzöld fűszernövények, mint a rozmarin vagy a kakukkfű, télen nem szabad kiszáradjanak, öntözzük rendszeresen. Ha a kis tó, amelyben kevés víz van, befagy, lakói nem jutnak elég oxigénhez, ezért hagyjunk a tó felszínén úszni egy darab hungarocelt vagy egy jégtelenítőt, ami biztosítja, hogy mindig nyitva maradjon egy lélegeztető lyuk. Ha a cserepes növényeket légbuborékos fóliába csomagoljuk, hogy védjük a fagytól, a földet ne takarjuk be vele, hogy tudjon a gyökér lélegezni, és hogy enyhébb napokon megöntözhessük a növényt. Ha a téli hetekben tartósan elmarad a természetes csapadék, az örökzöld leveles és tűlevelű növények kiszáradhatnak, mivel hidegben a gyökér működése csökken. Enyhébb napokon a rododendront és társait öntözzük meg, hogy a kifogyott tartalékokat pótolni tudják. A nemesített díszcserjéknél, mint a rózsa vagy az orgona, előfordulhat, hogy a beoltás helye alatt az alaptőből új hajtások indulnak. Ezek később konkurenciát jelentenek a nemesített növénynek, mivel a növekedési időszakban fölöslegesen elvesztegetődik ezekre az energia egy része. Ha a levéltelen kertben észreveszünk ilyen vadhajtásokat, vágjuk le tőből, mielőtt túlságosan megerősödnének. A tüzelhalás egy baktériumos fertőzés, amely a rózsafélék családjába tartozó növényeket támadja meg. Ide sorolhatók különböző gyümölcsfák, rózsák és más dísznövények. A betegség terjedését megelőzhetjük, ha a fertőzött, pásztorbot-szerűen begörbült hajtásokat az egészséges részekig levágjuk. A vágási felületet lánggal vagy alkohollal sterilizálni kell.
Vége, vége, vége már, elmúlott a nyár, ami szerelmünknek is éjfellegzett már. De ide, 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 gyere rózsám, a te szíved legyen közel hozzám. Denne, denne, denne csalogasson, hogy a szívem nehogy megszabadjon. Vége, vége, vége már, de jaj, de nagyon fáj. Vége, vége, vége már, hogy elmúlott a nyár. De ide, 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 gyere rózsám, a te szíved legyen közel hozzám. Denne, denne, denne csalogasson, hogy a szívem nehogy megszakadjon. De ide, 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 gyere rózsám, a te szíved legyen közel hozzám. Denne, denne, denne csalogasson, hogy a szívem nehogy megszakadjon.
Zsombori Róbert énekelt, 13 óra lesz, 4 perc múlva. Most viszont a Csíkmadarasi Garden projekt jóvoltából egyik hallgatónk egy 50 lejes vásárlási utalványt nyer, amire díszcseréket vásárolhat a cég fenyédi vagy csíkmadarasi üzleteiben. Két hete azt kérdeztük, hogy milyen a hőigénye a mikulás virágnak a virágzási idő alatt, a helyes válasz 16-20 Celsius fok. 10 játékos küldött megfejtést, 4 játékos hibás vagy pontatlan választ adott. Nézzük, hogy ki nyeri ma az 50 lejes vásárlási utalványt. A szerencsés Gáspár Sándor mérnök Csíkszeredából. 5 adás után majd felhívjuk telefonon, hogy megbeszéljük, hogyan jut a nyeremény birtokába. A mai kérdésre a válaszokat 2016. január 10-ig várjuk, e-mailben és levélben. Aki az elérhetőségeit nem mellékeli, az nem vesz részt a sorsoláson. Mondom a kérdést. Honnan származik a karácsonyi kaktusz? A. Madagaszkárról, B. Brazíliából, C. Etiópiából. Megismételem a kérdést, honnan származik a karácsonyi kaktusz? A. Madagaszkárról, B. Brazíliából, C. Etiópiából. Lassan műsorunk végéhez közeledünk. Dr. Bálint János marosvásárhelyi kertészmérnöknek, növényorvosnak, a marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusának megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm szépen is a figyelmet és a meghívást.
Műsorra legközelebb december 30-án jelentkezünk, számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
És ezzel már a búcsúzunk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A következő találkozásig eredményes kertészkedést kívánok. A műszaki munkatárs ma Kaffa István Árpád volt. Nevében is köszönöm figyelmüket. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.